Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Kína nemrégiben védelmi megállapodást kötött az Ausztráliától nem messze található Salamon-szigetekkel. Erre az Egyesült Államok a szomszédos Pápua Új-Guineával írt alá hasonló paktumot. Az ilyen lépések nem szokatlanok az utóbbi időben a régióban. Az indocsendes óceáni térség ugyanis egyre inkább Washington és Peking nagyhatalmi rivalizálásának középpontjába került. Orbán Viktor miniszterelnök szerint háború is jöhet. Csenger Ádámmal az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjével beszélgetünk. Üdvözlöm, köszönöm, hogy eljött.
Üdvözlöm, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Mi a jelentősége az indocsendes óceáni térségnek? Kezdjük innen, hiszen azért, ha ránézünk a térségre, akkor azt látjuk, hogy ennek a területnek a nagy része víz, tenger, illetve óceán. A szállítási útvonalakban kulcsfontosságú, vagy van itt valamilyen értékes nyersanyag?
A térségről tudni kell, hogy ez egy óriási terület, Afrika keleti partjaitól egészen a csendes óceáni szigetvilágig húzódik, tehát voltak éppen az Indiai óceánt és a csendes óceán egy jó részét foglalja magába. És az egyik jelentősége abban áll, amit ön is említette, hogy valóban találhatók itt a tenger mélyén nyersanyagok, például a dél-kínai tenger esetében, ami egy kiemelt pontja ennek a régiónak, kőolajlelőhelyek találhatók, még kiaknázatlanok, illetve óriási halállománnyal is rendelkezik ez a tenger. Tehát egyrészt erről is szó van, nyersanyagokról és erőforrásokról, másrészt pedig önmagában ez a térség, főleg Dél-Kelet-Ázsia a világgazdaság egyik motorja. Tehát az indo-csendes óceáni térségről elmondható, hogy a világ népességének a 3/5 itt él, és a világ GDP-jének a 60%-a itt áll elő. Itt található például ugye Kína is, India is, Indonézia, Tajvan, nem vitás, hogy a világgazdaság egyik központjáról van szó.
Ez hagyományosan kínai érdekszférának számít ez a terület, vagy csak az utóbbi időben igyekszik itt nagyobb befolyásra szert tenni Kína?
Inkább az utóbbi, tehát Kína külpolitikai fellépésében ez az utóbbi időben megfigyelhető magabiztosság, asszertivitás a jelenlegi elnök Xi Jinping 2013-as hatalomra kerülésével vált meghatározóvá, és alatta erősödik ez a tendencia. Úgyhogy ez igazából az utóbbi durván egy évtizednek a következménye, hogy a régióban ennyire kiéleződtek a geopolitikai feszültségek, mert hogy ennek a kiváltója az végső soron Kína felemelkedése.
Gazdasági befolyásra próbál a térségben szert tenni Kína, vagy a már bevezetőben említett védelmi megállapodások is egyre jellemzőbbek?
Kína alapvetően gazdasági befolyásra igyekszik szert tenni, tehát Kínának nincsenek védelmi partnerei, vagy védelmi szövetségesei, úgy, mint például az Egyesült Államoknak, amely ugye a II. Világháború után tudatosan épített ki egy világméretű védelmi szövetséget. Kína ezzel szemben más stratégiát alkalmaz, tehát inkább gazdasági befolyásra törekszik, és hát ugye a térségben ezt nagyon eredményesen teszi, annál az egyszerű oknál is fogva, hogy a világ második legnagyobb gazdaságáról beszélünk. Tehát ez egy akkora lehetőséget, gazdasági és kereskedelmi lehetőséget jelent a térségbeli országoknak, aminek egyszerűen nincs is alternatívája, majd mint látni fogjuk, vannak ez irányú nyugati próbálkozások, de eddig nem jártak sikerrel. Tehát Kína egyszerűen egy megkerülhetetlen gazdasági kereskedelmi lehetőségeket kínáló ország a térségben.
De azért ott van még a területen Japán, Dél-Korea, már emlegetett Tajvan, Ausztrália, India. Nyilván ezeknek az országoknak is vannak érdekei.
Igen, ezek az országok is nagy mértékben érdekeltek a térség stabilitásában, mégpedig azért, mert ugye, mint említettük, ez a térség, és különösen a dél-kínai tenger óriási világgazdasági központ, és a dél-kínai tengeren halad át a világ tengeri kereskedelmének a harmada. Több ország is, így Kína is, illetve Japán még inkább például erősen rá van szorulva a tengeri kereskedelemre, tehát például Japán nyersanyagokban kifejezetten szegény ország, tehát mindent importálnia kell. Kína nem különben rengeteg mindent importál, kőolajat, élelmiszert, stb., és természetesen az exporthoz is nagyon fontosak a vízi útvonalak. Úgyhogy az ön által említett országoknak elsősorban az az érdeke, hogy a II. Világháború után kialakult szabályokon alapuló nemzetközi rend fennmaradjon. Ugye Kína felemelkedése alapvetően ezt veszélyezteti a meglátásuk szerint, mert hogy Kína egyre kevésbé hajlandó elfogadni ezt a szabályrendszert, ami ugye kizárja azt, hogy az erősebb diktáljon a gyengébbnek. És ezek az országok, Japán, Dél-Korea, Tajvan, Ausztrália és a többi abban érdekeltek, hogy a nemzetközi rend, szabályokon alapuló nemzetközi rend fennmaradjon, ezt egy ország se veszélyeztesse, így Kína se, és ezáltal a számukra oly fontos kereskedelmi és egyéb útvonalak a térségben sértetlenül fennmaradjanak.
És ebben a nemzetközi rendnek a fennmaradásában érdekelt az Amerikai Egyesült Államok is, tehát szeretné megőrizni a status quo-t. Nyilván nem nézi így Kína befolyásának erősödését jó szemmel.
Így van. Ugye az Egyesült Államok a térséghez ezer szállal kötődik, és a térség egyik szuperhatalmának tekinthető védelmi szövetségese Japán, Dél-Korea, Tajföld, a Fülöp-szigetek és Ausztrália, illetve több más országgal is partnerségi viszonyt ápol, jó kapcsolatokat ápol. És valóban az érdeke az, hogy az általa szavatót és nyilván számára nagyon előnyös rend fennmaradjon, és ezt veszélyezteti Kína, és valóban ezt Amerika fenyegetésként éli meg.
Ugye tavaly nyáron ez a konfliktus vagy szembenállás egyértelműen megmutatkozott Tajvan kapcsán, ugye akkor Nancy Pelosi, akkori amerikai házelnök, Kína figyelmeztetése vagy tiltakozása ellenére is ellátogatott Tajvanra. Miért ilyen fontos Tajvan Kínának? Mert hogy továbbra sem ismeri el Peking önálló államként Tajvant.
Tajvan az egyik legkritikusabb gócpontja a térségnek a sziget hovatartozása, a vitatott hovatartozása miatt. Tajvan és Kína, most Kína alatt a szárazföldi Kínát értjük, máshogy ítéli meg a szigetországnak a státuszát. Tehát Kína azt mondja, hogy Tajvan valójában Kína része, egy úgymond renegált tartomány, aminek vissza kell kerülni az anyaországhoz, még akár erő árán is.
De hát nem csak Kínához tartozott egykor, hanem Japánhoz is, tehát azért ez ennyire nem egyértelmű, nem?
Nem egyértelmű, tehát Dióhéjban ugye Tajvan modernkori történelme során a fontosabb momentumok a következők. A 16. században lett először Kína része a Qing dinasztia alatt, majd 1895-ben Japánhoz került, amikor Kína elvesztette az első japán-kínai háborút. 1945-ig Japán megszállás alatt állt, és utána visszakerült Kínához. Ugyanakkor ekkor ugye polgárháború folyt Kínában a nacionalisták és a kommunisták között, és miután a kommunisták győztek 1949-ben, a nacionalista erők Tajvan szigetére menekültek, és ott kerültek hatalomra úgymond, és azóta is a sziget de facto önálló államként működik, és ez az, amit Kína nem ismer el. Tajvan ugyanakkor azt mondja, hogy ő soha nem volt a modern Kína része. A modern Kínát az 1911-es a császárságot megdöntő forradalommal kezdődően értjük, és így nem része a kommunista Kínának sem. Kína egyre inkább hangoztatja azt, hogy ha kell, erővel is visszaszerzi majd Tajvant. Nagy hangsúlyt kapott, hogy tavaly ősszel a 20. kínai kommunista párt kongresszusán Xi Jinping elnök ezt szintén kifejtette, illetve tavaly ősszel a kínai hadsereget felszólította arra, hogy készüljön a háborúra.
A másik puskaporos hordó a már emlegetett dél-kínai tenger. Kína az egész területre jogot formál, de ahogy említette is, más országoknak is lenne itt keresni valója.
Igen, a dél-kínai tenger, mint említettem, rendkívül gazdag nyersanyagokban és a halállományban is, és ezért igencsak jelentős tétje van annak, hogy melyik ország mekkora területre tarthatott igényt. Kína gyakorlatilag az egész tengerre igényt tart, egy úgynevezett 9 pontos térképre hivatkozva, amit egyébként először csak 1947-ben mutattak be, tehát akkor alkották. Ugyanakkor Kína azt mondja, hogy történelmi időkre visszatekintve is fennhatóságot gyakorolt a dél-kínai tenger felett, és ezért neki továbbra is joga van fennhatóságot gyakorolni gyakorlatilag a tenger egésze felett.
Hát az elmúlt években elfoglalt jó néhány tengeri zátonyt itt, mesterséges szigeteket is létrehoztak itt, erre hivatkozva pedig azt mondják, hogy jogot formálnak az azt környező vizekre is.
Igen. Hát ugye azzal ellentétben, amit Kína állít, hogy történelmileg hozzátartozik ez a tenger, az ENSZ tengerjogi egyezménye ezt nem ismeri el, hanem minden érintett partmenti országnak a tengerjogi egyezmény szerint jár egy úgynevezett kizárólagos gazdasági övezet, ami a parttól számított 200 tengeri mérföldön belüli területet jelent. Na most Kína, hogy a tengeri, nemzetközi tengeri jog alapján is jogot formálhasson a tengerre, ott található és egyébként vitatott hovatartozású zátonyokat és szigeteket egyrészt kibővített az elmúlt időszak során, másrészt volt, ahol mesterséges szigeteket épített. Ennek az az oka, hogy ha a nemzetközi tengerjog szerint, hogyha van egy állandónak tekinthető szigetet, ami az év egészében a szárazföldön van, és nem önti el időnként el a tenger, meg még lakót, meg van még néhány ilyen kritérium, akkor az alapján az ország, amelyhez tartozik, jogot formálhat a környező területre. Na most Kína egyrészt ezzel próbál a nemzetközi jog szerint is jogot formálni a területre, másrészt pedig militarizált is számos ilyen szigetet, tehát repülőtereket, katonai bázisokat, radarokat, vadászgépeket, stb. Telepített rájuk, ami nyilvánvalóan megint csak háborús célokat sejtett, bár Kína azt állítja, hogy ezek csak védelmi céllal épültek, illetve egyszerűen tagadja a létezésüket adott esetben. Úgyhogy konfliktus feszül Kína követelése és a nemzetközi jog között.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Csenger Ádám, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzője, akivel Kína és az Egyesült Államok nagyhatalmi rivalizálásáról beszélgetünk. Hogyan próbálja az Egyesült Államok növelni a dominanciáját, vagy kompenzálni Kína súlyát a térségben? Nézzük először a gazdaságot. Egyáltalán labdába tud itt rúgni az Egyesült Államok?
Hát a kérdés röviden az, hogy egyelőre nem igazán. És kicsit bővebben kifejtve, az Egyesült Államok a jelenlegi Biden adminisztráció alatt kiadott egy indo-csendes óceáni stratégiát, ami gyakorlatilag Kína feltartóztatásáról szól, és a fő pillérek a következők. Egyrészt védelmi szövetségesekkel szorosabb kapcsolatok kialakítása, másrészt más partnerországokkal, például India szorosabbra fűzni a viszonyt, gazdasági csoportosulásokat létrehozni, ezt mindjárt ki is fejtem bővebben, illetve különféle multilaterális formációkban, mint például a Quad és az AUKUS partnerségeket kialakítani, a diplomáciai jelenlétet erősíteni, ennek jegyében például nemrég Tongán nyitottak amerikai külképviseletet, illetve a fejlesztési támogatások növelése a térségben. Tehát ezek a fő pillérek. Ami a gazdasági lábat illeti, ott egyelőre nem látható, hogy alternatívát tudnának nyújtani Kínával szemben. Ugye Kínának van az Övezetés út nevű kezdeményezés, amit 10 éve hirdetett meg, vagy talán 9 Xi Jinping elnök. Ez egy óriási infrastrukturális kezdeményezés, amelynek a célja Eurázsiát és a világ többi részét kereskedelmi és egyéb útvonalakkal összekötni. A program közel évtizede alatt óriási mennyiségű pénzt ölt bele a kínai állam, tehát rengeteg kölcsönt helyezett ki az érintett államokba infrastrukturális beruházásokra. Ezzel szemben alternatívát állítani még eddig nem sikerült az Egyesült Államoknak, illetve a Nyugatnak.
És mi a helyzet a katonai együttműködésekkel? Ugye ön is említette, hogy létrejött több ilyen, ez a bizonyos Quad, vagy az AUKUS, ezeknek van jelentősége?
Van, igen. Tehát ugye ez a két legjelentősebb kezdeményezés, a Quad, ami egy rövidítés azt akarja, hogy négy oldalú biztonsági együttműködés, tagjai az Egyesült Államok, Japán, India és Ausztrália. Ez hosszabb múltra tekinthet vissza, tehát a gyökerei a 2004-es indiai óceáni cunamiig nyúlnak vissza, amikor ez a négy ország együtt nyújtott segítséget a katasztrófa után az érintett országoknak. Aztán volt ezután egy néhány év, amikor úgy tűnt, hogy lendületet kap más téren is ez az együttműködés, utána viszont 2008-ban csendben kimúlt, többek között azért, mert Ausztrália nem kívánt benne részt venni, nehogy magára haragítsa Kínát, ami addigra már a legfontosabb kereskedelmi partnere volt. És utána egy évtizedes inaktivitás után 2017-ben újraindult a Quad. Kezdetben kicsit döcögősen, azonban az utóbbi években lendületet kapott, és pont azért, mert Kína asszertív fellépése adja ehhez a lökést. Tehát az egyik fő dimenziója az a biztonságpolitikai együttműködés, tehát a tagországok például közös hadgyakorlatokat végeznek rendszeresen. Ugyanakkor az utóbbi években kibővült ez az együttműködés, mivel az országok felismerték azt, hogy Kínával szemben nem lehet csak katonai dimenzióban erősíteni az együttműködést. Az nem elég ahhoz, hogy vissza tudják szorítani az országot, tehát kibővítették az együttműködést, például az űrtechnológiát, a kritikus technológiákat, a vakcina ellátást illetően.
Egyébként a térség országai inkább nyugatbarátok, vagy az Egyesült Államok felé húznak, vagy Kína felé orientálódnak? Melyik a jellemzőbb?
A térség országai alapvetően nem akarnak egyik nagyhatalom között sem választani, tehát ők legszívesebben kimaradnának két szuperhatalom egyre intenzívebbé váló nagyhatalmi versengéséből. Legszívesebben élveznék a két ország által nyújtott különböző előnyöket, tehát a kínai gazdaság által nyújtott gazdasági lehetőségeket, amiknek még egyszer mondom, egyelőre nincsen érdemi alternatívája a térségben, tehát vannak mindenféle nyugati formációk, de ezek nem képesek azt az erőforrás mennyiséget biztosítani, amit a kínai övezet és útkezdeményezés. Másrészt ugyanakkor a térség országai azt is szeretnék, hogyha a kínai túlkapásokkal és egyre asszertívabb fellépéssel szemben Amerika fent tudná tartani a status quo-t. Persze, emellett vannak az országok között különbségek, tehát például elmondható Kambodzsáról és Laoszról az, hogy ők alapvetően kínai befolyás alá kerültek, mondhatni, tehát ők egyértelműen Kína pártján állnak, ha lehet így fogalmazni, és vannak más országok, például hát ugye Ausztrália, ami kimondottan szövetséges az Egyesült Államoknak, vagy ugye Japán, vagy Dél-Korea, amelyek az Egyesült Államokhoz áll közelebb.
Európának, az Európai Uniónak és benne Magyarországnak milyen kapcsolatai vannak az indocsendes óceáni térséggel, és ebben a konfliktusban hogy próbál a kontinens helyezkedni?
Az Európai Unió felismerte az elmúlt évek során azt, hogy az indocsendes óceáni térség súlya a világban gazdasági, kereskedelmi, demográfiai és a többi szempontok miatt egyre nő, és felismerte azt, hogy neki is aktív szerepet kell vállalnia a térségben. Azért többek között, hogy fenntartsa számára is létfontosságú szabályalapú nemzetközi rendet, illetve hogy növelje az unió stratégiai hatósugarát és súlyát a világban. Az Európai Unió az indocsendes óceáni térség legnagyobb befektetője. Ez a térség az egyik legfontosabb kereskedelmi export célpontja az uniónak. Továbbá a 10 legfontosabb külkereskedelmi partnerből 4 itt található: Kína, Japán, India és Dél-Korea. És a már említett fontos tengeri kereskedelmi útvonalak, tehát a dél-kínai tenger, az ott található Malakaszoros, stb. Is az Európai Unió számára is létfontosságúak. Tehát az Unió úgy ítélte meg, hogy hangsúlyosabb szerepet kell vállalni a térségben azért, hogy a status quo-t minél inkább fent tudja tartani, és ezen túl az Uniónak vannak egyéb szempontjai is, például a klímaváltozás elleni küzdelemben fontos partnernek tekinti a régiót, mert hogy ugye, mint a világgazdaság egyik motorja, ez a térség az egyik legfontosabb potenciális partner például az üvegházhatású gázok kibocsátásának a mérséklésében.
Magyarország is szeretné szorosabbra fűzni a kapcsolatait a térséggel, főleg Kínával, legalábbis úgy tűnik.
Igen, ez így van, tehát mi támogatjuk az EU-s indocsendes óceáni stratégiát, egyetértünk annak céljaival, és úgy gondoljuk, hogy annak alapján egy kölcsönös tiszteleten alapuló, egyenrangú partneri kapcsolat alakítható ki, illetve szorosabbra fűzhető a már meglévő kapcsolat a térség országaival. Ugye számunkra is fontos az, hogy a térséggel minél virágzóbb kereskedelmi kapcsolatok alakuljanak ki. Nyilvánvalóan számunkra kiemelkedően fontos a kínai, dél-koreai és egyéb kereskedelmi kapcsolatok, tőkebefektetés. Úgyhogy támogatjuk az EU ez irányú stratégiáját.
Orbán Viktor miniszterelnök is Kína és az Egyesült Államok rivalizálásáról beszélt Tusványosi előadásán. Szerinte küszöbön a konfliktus a két nagyhatalom között.
Ma úgy élünk, hogy napról napra haladunk az összeütközés felé. A kérdés, az egymillió dolláros kérdés, hogy elkerülhető-e az összeütközés. Erről egyre több tanulmány és könyv lát napvilágot, én is ezekből dolgozom. Az egyik figyelemre méltó azt mondja, az elmúlt 300 évben 16 olyan eset volt, amikor a világ első hatalom mellé, illetve elé egy új bajnok emelkedett. A rossz hír az, hogy a beazonosított 16 esetből 12 háborúval végződött, és csak 4 zajlott le békésen. Vagyis, kedves barátaim, a világ politikában ma a legveszélyesebb pillanatban vagyunk, amikor az első számú nagyhatalom látja magát a második helyre süllyedni. A tapasztalat az, hogy az uralkodó nagyhatalom általában jobb indulatúnak, jobb szándékúnak látja saját magát, mint amilyen, és a kihívónak pedig gyakrabban tulajdonít rossz indulatot, mint indokolt lenne, illetve kellene. Következésképpen a szemben álló felek nem a másik szándékából, hanem a másik képességéből indulnak ki, vagyis nem abból, hogy mit akar tenni, hanem mire volna képes. És már kész is a háború. Hölgyeim és uraim, a mi életünkre nézve ebből az következik, hogy a két nagy közötti összeütközés, ideértve a katonait is, valószínűbb, mint ahogy azt ma innen Tusnádfürdőről látjuk. Jó hír, vagy legalábbis reménysugár, hogy a háború az nem elkerülhetetlen. Ennek az a föltétele, hogy a világ elmozdult egyensúlya helyett a világ képes legyen új egyensúlyt találni. Kérdés az, hogy hogyan. Az igazság az, hogy ez a nagyfiúk dolga. Ebben nekünk nem osztottak lapot. Ne essünk szereptévesztésbe. Mi csak annyit mondhatunk, hogy most valami olyasmit kellene tenni, amire még nem volt példa. A nagyoknak el kellene fogadni, hogy két nap van az égen.
Elképzelhető, hogy Peking tényleg úgy gondolja, hogy most, hogy Washington Ukrajnával, az ukrajnai háborúval van elfoglalva, megtámadja mondjuk Tajvant?
Lehet kizárni, ugyanakkor szerintem ez a közeljövőben mégsem valószínű. Ugye Kína talán azt a következtetést vonja le az ukrajnai háborúból, hogy ha ő megtámadná Tajvant, akkor ugyanolyan egységes és tartós nyugati reakcióval találná szembe magát, mint Oroszország.
Amire szankciókkal magyarán?
Szankciókkal akár ugyanolyan kitartó és folytonos katonai segítséggel a nyugat részéről, mint azt Ukrajna esetében láthatjuk. Na most Kína nagyságrendekkel integráltabb a világgazdaságban, mint Oroszország, tehát számára sokkal fájóbb lenne, hogyha olyan szankciókkal szembesülne, mint Oroszország.
Azért ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államokkal nagyon komoly gazdasági kapcsolatai vannak Kínának. Nem tudom, hogy ezt megengedheti-e magának, hogy elveszítse.
Így van, és hát ugye Kínával gyakorlatilag az egész világnak nagyon komoly kereskedelmi kapcsolatai vannak, tehát nyilván ez egy kétélű fegyver lenne, mint hogy Oroszország esetében is az, ugyanakkor Kína esetében még inkább az lenne. Tehát Kína rá van utalva a világgazdaságra. Tehát igaz, hogy vannak olyan területek, tehát mondjuk a kritikus technológiák területe, ahova számolatlanul önti a pénzt már régóta, hogy minél inkább önállóbbá tehesse magát és függetlenné a külvilágtól, ugyanakkor ezt még nem teheti meg, és továbbra is szüksége van a kereskedelemre a világ többi részével. Úgyhogy óriásit kockáztatna már csak ezen a téren is, hogyha megtámadná Tajvant. Ugye kérdéses, hogy Tajvant az Egyesült Államok megpróbálná megvédeni. Ugye ez is egy bizonytalansági tényező, tehát törvény az Egyesült Államokban, ami kimondja, hogy Amerikának kötelessége ellátni Tajvant önvédelmi fegyverekkel, és kötelessége fenntartani azt a képességét, mert Amerikának, hogy szükség esetén megvédje Tajvant. Azt viszont nem írja elő a törvény, hogy köteles megvédeni Tajvant egy konfliktus esetén, mint ahogy az sem, hogyha kísérletet tesz a megvédésére, az miképpen történik. Tehát ez az úgynevezett stratégiai kétértelműség. Úgyhogy nem tudni, hogyha Tajvant megtámadná Kína, Amerika mit lépne. Az látható, hogy túl nagy a kockázat, és mind a két ország próbálja valamennyire mederben tartani a viszonyukat. Ugyanakkor az sem zárható ki, hogy valamilyen véletlen vagy fatális incidens következtében robban ki konfliktus. És ugye számos olyan eset van például a dél-kínai tengeren, amikor Amerika például szabad hajózhatósági manővereket hajt végre a tengeren, és ugye Kína ez ellen mindig tiltakozik, mert ő úgy tekinti azt a területet, mint ami a saját szuverén területe. Tehát, hogy számos eset van, amikor épp hogy be nem következik valamilyen katonai incidens, és annak a jelentőségét nem lehet lebecsülni, hogy tényleg bekövetkezik egy ilyen incidens, és akkor a szemben álló felek abból adódóan például, hogy rosszul becsülik fel egymás katonai képességeit, politikai elkötelezettség és stb. Egy olyan folyamatot indítanak el, amelyet igazából egyik fél sem akart, de mivel rosszul mérték fel egymás képességeit, ezért valami fatális következik belőle. Ezt sem lehet kizárni.
Csenger Ádámot, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjét hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.